Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Természetesen mindenkinek boldog új évet kívánunk.
Boldog új évet.
Hallgatói reakciók most nem nagyon jöttek, az emberek ünnepeltek.
Vannak régebbiek azért, itt egy egész
szép. Persze, nem csak a vadonatújak nincsenek. Igen. Azt azért hagyj jegyezzem meg, hogy jött egy pár üzenet, itt föl sem írtam őket. Egy pár hallgatónk félreértette a szilveszteri bolondozásunkat és baromkodásainkat.
Jaj.
Mert hogy mi azt mondtuk, hogy minket mi idegesít, és igen, mit utálunk, igen. És egy csomóan úgy gondolták, hogy hát ezzel mennyire egyetértenek, és ők is, hogy utál. Ami persze nagyon jó, csak
ez
éppen semmi.
Ez egy mély emberi érzés.
Abszolút, igen. De igen. Én most nem tudom, szóval arról van szó, hogy van olyan, nem is, tehát ezeknek nyelvi fontosságuk nincsen, amikről beszéltünk, ezek vagy stilárisan furcsák, vagy nekünk idegenek,
igen,
vagy csak
igen.
Ízlésbeli furcsaságok, amik de igazából semmi jelentőség nincs, ez körülbelül olyan, mint hogy magyar emberek milliói esznek olyan ételeket, amikre én a szagát se bírom, de senkit se érdekel, miattól még a gasztronómiáról, meg a dietetikáról, igen, meg a főzés tudományáról nyugodtan beszélhetünk, hogy esetleg undorodunk az illető
így
ételtől.
Van, így van, igen, és elismerjük, hogy tápláléktartalmuk ugyanolyan jó, mint más ételeké.
Sőt, én azt is elismerem, hogy Magyarországon szokás olyat enni, az igen, emberek igen. milliói eszik, igen, rendben igen. van, de én attól még írtózhatok tőlük, csak ennek kit igen. érdekel.
Hát igen.
Meg hogy esetleg mások is írtóznak tőle. Most ami még nem érdekel engem, az például az, hogy éppen valaki nek olyan lebencslevest adtak, ami oda volt kozmálva. Hát sajnálom. Igen. Tehát egyedi igen. eltérések, amik, hát szóval...
Igen. Botlások vagy hibák. Igen.
Sőt, tulajdonképpen engem az se érdekel, hogyha valaki azt mondja, hogy a klubrádióban valaki folyton túl borsozza a lebencslevest.
Hát
most ezt úgy értem, átvitt értembe természetesen, hogy kapunk például ilyeneket, hogy valamelyik klubrádiós dolgozónak ő nem bírja a hanghordozását, vagy a stílusát, vagy nem
hát
tudom
igen. Van ilyen.
Ez is teljesen egyéni, igen. pontosan igen. ugyanúgy az ételeknél. Igen.
Igen. Jó, mert az nincs köze a nyelvészethez. Hát azért mi nyelvészeti műsor vagyunk. Tény, hogy szilveszterkor ugye kiléptünk ebből, és hát eljátszottunk azzal, hogy magánemberként ültünk itt. No, de ennek vége, és ismét felöltjük hófehér köpenyünket, és laboratóriumunkban a leggondosabb tudományos körülmények között vizsgáljuk meg az adatokat.
Az a baj egyébként, hogy pont például itt az első kérdés olyan, amire nagyon sok adatunk nincsen, de...
Mondjad.
Gimes Katalin azt mondja, szokás egy népre összességében a nép nevét jelentő melléknév plusz ságségképzővel hivatkozni. Magyarság, németség, stb. De ezt nem lehet minden néppel. Például nem mondjuk, hogy franciaság, orosság, noha a szó egyébként létezik. El tudok képzelni például olyan mondatot, hogy orosságát alkotásai is tükrözik.
Így van.
Csak nem abban az értelemben, hogy az orosz nép.
Igen, igen, igen.
Szóval a kérdés, min múlik, hogy melyiknél lehet, melyiknél nem? Van-e valami eltérés például a magyarság és a magyarok jelentése között?
Ez egy jó kérdés.
Van nekünk egy régi könyvünk, talán az a címe, hogy a magyarság néprajza, nekem ehelyett az, hogy a magyarok néprajza nagyon rosszul hangzik. Nos, hogy van ez, Ádám? Már beszéltünk szerintem egyszer erről, és akkor is, ugye ez most pont hiába van rajtunk a laboratóriumi köpeny, nem vizsgáltuk meg részletesen, ez biztos rendesen meg lehetne vizsgálni, hogy van.
Na, nagyon erősen hagyomány és stílus kérdése. A kérdés jogos, hogy a magyarok és a magyarság között mi a különbség. A kérdés, amit föltesz azért, az úgy tűnik, hogy a kisebbségekre szoktuk használni ezt, vagy legalábbis olyan helyzetben, amikor kisebbség és többség áll egymással szemben. Tehát én mondhatom, hogy Erdélyben mondjuk van egy falu, amely többségében román lakosú, de a magyarságot is megbecsülik a helyi lakosok. Na most
Na de várjál, mert pont a könyv címben, amit Gimes Katalin idéz, a magyarság néprajza, ott pont nem hát a kisebbségről van
hát
szó.
Hát ott nem. Sőt, az is igaz, hogy azt mondom, hogy Erdélyben a románság így és így viselkedik, holott ők többségben vannak Erdélyben. De mégis valahogy amikor kétfélét lehet úgy feltételezni, Hát nem, igen, mondjuk eszembe jut, hogy a falu zsidósága így és így élt, tehát ugye nyilván egy kisebbségről van szó. Tény, hogy az, hogy osztrákság, az például valahogy nagyon furcsán hangzik.
Na várjál, tehát szerintem két dologban válasszuk külön a kettőt. Az egyik kérdés arra vonatkozott, hogy mikor megy és mikor nem megy ez, és szerintem nagyjából azt lehet mondani, hogy nagyon közelinek kell lenni Magyarországon, honosnak kell, biztos van kivétel, de most igen, így igen. Első közelítésre azt mondom, hogy Magyarországon igen, élő Kárpát, népekre szoktuk ezt.
A Kárpát-medencében.
Igen. És ez az egyik kérdés. És a másik kérdés az, hogy miben különbözik ez a sima többes számtól, és szerintem az egy teljesen más
igen,
probléma.
Igen.
Most a másodikra kezdtél el válaszolni, én szerintem nincs olyan nagyon erős különbség, ami feltétlenül különbség az az, hogy sokkal szűkebb a használata a ságség végűnek, magyarság, és esetleg azért is mondja a hallgatónk is, hogy neki furcsa lenne az, hogy a magyarok néprajza, nekem egyébként nem annyira furcsa ez, de néha azért használjuk inkább a ságség végűt, mert a sima többes szám az nagyon-nagyon sokféle értelemben használható. Ugye az egyáltalán nem biztos, hogy egy teljes népcsoportra vonatkozik, az lehet, hogy csak néhány magyar, amikor igen. Azt mondjuk, hogy magyarok.
Igen, ez igaz, igen.
Azt mondja az ember, hogy magyarok Párizsban, az egyáltalán nem biztos, hogy az egész párizsi magyarságra vonatkozik.
Igen.
Tehát, hogyha egyértelművé akarjuk tenni, hogy egy népcsoportnak az egészéről beszélünk, akkor a ságséget azért szoktuk használni, mert a többes szám az túlságosan sokféle dolgot jelentett, szerintem.
Igen. A szlovákok a másik kocsmába járnak a faluba.
Ott azért lenne mulatságos a szlovákság használata, mert az az egész országban élő szlovák nemzetiségre vonatkozik, míg te csak a falu beliekre vonatkozik.
Igaz, de ugyanakkor mondhatom, hogy a falu szlováksága színes ünnepét rendezett.
Talán, igen, de ahhoz elég sokan kell már lenniük. Igaz, tehát ahogyha van két szlovák család a faluban, azért azokra igen, furcsa lenne igen, azt mondani.
Igen, igen. Szóval nem nagyon van erre nyelvészeti válasz, és nagyon erősen az ízlés dönti el. Például Finnországban élnek svédek, ugye kisebbségben vannak, de nagyon régen ott vannak. Hát el tudom képzelni, azt mondani, hogy a finnországi svédség kulturális életét ez és ez szervezi.
Talán csak nem szoktuk meg, igen. Na, és nagyon érdekes, hogy vannak távolabbi népek is, mert mondtam, hogy csak nagy vonalakban igaz az, hogy Magyarországon kell élniük. De vannak távolabbi népek, amikre igen is használják, különösen a szaktudományokban. Tehát az, hogy törökség, azt én nagyon sokszor olvastam,
igaz.
Már meghallottam.
Igaz.
Meg azt is, hogy finnség.
Igen.
De ezt leginkább olyanok, akik ezzel foglalkoznak.
Igen.
Tehát,
igen. Igen.
Akár
igen.
Altái nyelvészettel, akár finnugor vagy uráli nyelvészettel, ők bizony használják ezeket.
Igen. Igen.
Mert ők közelebbinek érzik, igen. Vagy nem
igen.
Tudom.
Igen. Igen. Jó.
De hát az nagyon furcsa lenne, hogyha azt mondanánk, hogy az argentinság, vagy a ség.
Igen.
Nem is tudom.
Igen, vagy az algériai berberség.
Igen.
Ugye
igen.
Az egy kisebbségi csoport. Igen.
Hát igen.
Köszönjük. Ugyanő egy már igazán nyelvészeti kérdést tett föl, így hangzik, tehát Gimes Katalin kérdése, a tárgyesetről. Nincs minden nyelvben, van, ahol csak a szórend jelzi. Például az olaszban io leggo un libro, szó szerint én olvasok egy könyv, és abból tudjuk, hogy hát az ige után van téve, hogy ő a tárgy. A magyarban viszont írja, olvasok egy könyvet, ott van a T, tárgydrag. Amit ezután ír, azonban az téves, így fogalmaz. Viszont sok esetben lekopóban van. Szó sincs erről, a példája pedig behunyom a szemem, vagy persze behunyom a szememet. Ez azonban nem lekopóban van, ez mindig is így volt. Szeretem magam, szeretem magamat. Ez ugyanaz az eset mind a kétszer, tehát nem sok esetben, hanem csak ebben az egy esetben, úgy mondjuk, hogy birtokos személlyel után. Tehát szemem, magam, házam, és így tovább, vett feleségül a lányom. Enyhén talán régies, de megütöttem a lábam, még ma is létezik, tehát csak is ebben az egyetlen esetben elhagyható a tárgydrag.
egyszer szerintem erről már beszéltük, az nem baj egyébként, csak megpróbálom felidézni, hogy egyrészt nagyon érdekes az, hogy az elhagyott tárgyak ilyen esetekben mennyivel természetesebb akkor, hogyha úgynevezett nem elidegeníthető tulajdonról van szó.
Igen.
Tehát, hogy az eladom a házam egy picit talán régiesebb vagy furcsább, mint az, hogy beütöttem a lábam, ami a lehető legtermészetesebb, mert a láb az nem elidegeníthető tulajdon.
Igen.
Ez az egyik észrevételem. A másik észrevételem az, hogy én érteni vélem, hogy a hallgatónk mire utal, amikor azt mondja, hogy lekopóban van. Természetesen így ez nem igaz, hiszen mindig választható volt. De én is azt veszem észre, hogy a fiatalok nyelvében, mintha újra elterjedne a tárgyak nélküli használat, amiről mi alapesetben úgy érezzük, hogy egy kicsit régies,
igen.
Most, mintha újra divatba kezdene jönni, az egy nagyon érdekes, a nyelvtörténetben többször észrevehető ilyen, hogy valami egy kicsit elavul, és aztán visszakerül a divatba.
Tehát nekem az, hogy várom a párom, az hát egy dalszöveg, vagy egy vers lenne, tehát stilizáltnak érzem. De lehet, hogy igazad van.
Én sokszor felfigyelek arra, hogy fiatalok nyelvében az, amit én amúgy régiesnek éreznék, az újra és újra felbukkan, hogy ellopták az autóm, és egyébként már korábbi hallgatói kérdéseink is voltak erről, és az ugye mindig valamit azért tanúsít, tehát hogy fölfigyelnek
ez
emberek
igaz.
Arra,
ez igaz.
Hogy a fiatalok ez nyelvében ez lekopóban van.
És jó, de nem igen. helyes kifejezés a lekopóban van, hanem
nem, az semmi
a kettő közül talán gyakrabban választják a mindig is meglévő zérus tárgyragos formát a birtokos személyelek után. Tehát te itt csak költöd a pénzed.
Igen. És akkor még egy harmadik észrevételem van, ami csak történeti érdekesség, hogy a magyarban én azt hallottam azoktól, akik értenek hozzá, nem állítom, hogy én értek hozzá, hogy a tárgyrag az nagyon késői fejlemény a magyarban, tehát egy kicsit a magyar nyelv is olyan lehetett az ős magyar, vagy nem is tudom, nagyon régen, amilyen az olasz is, tehát, hogy nem jelölték a tárgyat, és ez a tö, ami ma a tárgyrag, ez valószínűleg inkább egy ilyen mutató névmásszerűség lehetett valamikor a régiségben, amiről nincsenek dokumentumaink, és hogy azért hiányozhat, és mindig is hiányozhatott a magyarban az ilyen birtokjeles alakok után, mert amik birtokjele vannak ellátva, ott általában a mutatás vagy a határozottság az már nem annyira érdekes. Igen, határozottságot is kifejezhetett ez a té.
Igen.
Olyan lehetett egy kicsit, mint egy név, határozott névelő, és birtokjeles alakok után a határozott névelő nem volt szokásban, mint ahogy sok más nyelvben is úgy van, hogy
angolul például, ugye, azt lehet mondani, hogy the book, a könyv, lehet azt mondani, hogy my book, a könyvem, de a kettőt nem lehet kombinálni, nem lehet the my book,
igen,
mert a my birtokos az enyém, az már kellően.
És én azt hallottam, nem tudjuk ezt igazolni, mert ez még a magyar írásbeliség előtt volt, az első nyelvemlékek előtt volt, de én azt hallottam, hogy innen eredeztethető az, vagy ezzel szokták magyarázni azt, hogy a birtokjeles alakok után miért nem kell feltétlenül kitenni a tárgyalagot.
Ugye mire az írott nyelvi alakok megjelennek, és akkor már ómagyarnak hívjuk azt a nyelv állapotot, addigra már ott van, tehát a halotti beszéd azt mondja, ugye, hogy paradicsumut, tehát a paradicsomot adta nekik.
És mi isemükült Ádámut. Tehát
Ádámut, szép, úgy van, Ádámut.
De az isemükült az érdekes, mert ott birtokos birtokjel is van, és
igazad
ugye, mert az
van.
Ősünk, ugye igazad ott azon.
Igazad van, és mégis,
ott van a tárgy.
Igen.
Jó, egyébként még megemlíteném egy korábbi műsorral kapcsolatban, most ezt itt nem elkerült a figyelmemet, volt még egy észrevétel, még egy adalék ahhoz a szerkezethez, hogy egy szót nem értettem, ugye? Erről beszéltünk már egyszer.
Igen.
Amikor abban az értelemben használjuk, mintha sem lenne ott, egy szót sem értettem, és igen. mégsem semet mondunk, hanem nemet, de ez nem korlátlan.
A kutya nem törődött vele.
A kutya nem törődött vele, egy szót nem értettem az egészből.
Igen.
És Fenyvesi Katalin hallgatónk azt mondja, épp most mondta a fia, amikor ezt írta, 7-est kaptam erre a dolgozatra, de egy gyerek nem kapott 10-est, ugye? Abban az osztályzásban a 10-es a legjobb.
A legjobb, aha, tehát hogy senki sem kapott, igen.
Igen, de na most ez érdekes, mert régebben azt mondtuk, hogy valami minimális egységnek kell lenni annak a... De én el tudom képzelni,
hogy ez... az osztályban a gyerek a minimális egység, nem lehet?
De egy gyerek nem kapott 10-es, nekem ez természetesen
igen,
hangzik.
Valóban.
Na most hozzá kell tenni azt is, hogy a nyelv az olyan, hogy amikor elkezd egy szerkezetfajta elterjedni, akkor hajlamosak az emberek terjesztgetni és azt feszegetni a határát, tehát lehet, hogy ez a nagyon hangsúlyos mennyiséget jelölő kifejezés, kis mennyiséget jelölő kifejezés, és utána a nem, az egyre tágabb körre terjed ki. Szerintem az egy gyerek nem kapott 10-est, ez teljesen jó.
Igazad van, bár itt ugye a hangsúlyos egy, az az egyetlennek a megfelelője.
De jó, de akkor is sem lenne a standard, vagy a, hogy mondjam,
igaz.
Irodalmi kifejezés, hogy egy gyerek sem kapott 10-est, de egy gyerek nem kapott 10-est, szerintem teljesen jó.
Igaz.
Érdekes. Köszönjük szépen. Melyik legyen a következő? Gadányi Zoltán nevű hallgatónk föltesz egy kérdést, amire én semmiféle értelmes választ nem tudok adni. Honnan ered az aranyér elnevezés, mi köze az aranyhoz? Én csak annyit találtam, hogy németül is így hívják, de azt nem tudom, igen, hogy, hogy mi köze.
Tehát, itt a végbélről van szó, mint az emberi vagy állati
annak
test
egy, annak része. Egy része talán
igen,
ez.
Igen. Hát valóban ez az anatómiához tartozik, ahol nagyon régen használnak azért ilyen metaforákat, ugye, gondoljunk a kulcscsontra, mert talán az egy kicsit kulcsra hasonlít, gondoljunk a sípcsontra.
Hát igen, de az aranyér, amennyire én megnéztem a forrásokban, hát egy ilyen, tényleg az érnek valamilyen módosult formája, egy ilyen furcsa képződmény, de az aranyhoz valóban igen, semmi köze nincs igen, így ránézésre, igen. Vagy olvasásra. De tény, hogy németül is, ugye, Golden Aden, vagy Gold Aden a neve.
Igen,
onnan
igen,
vette
igen.
Át nyilván a magyar, de hogy németül miért hívják úgy, igen, mert nyilván igen. Ez érdekelni akkor a hallgatónkat, hogy hogy jutott valakinek eszébe, fogalmam sincs.
Jó, esetleg a hallgatók között van, aki orvostörténetet ismer, hogy talán a középkorban néha ezek a szavak az arab orvostudományból jönnek, ugye, akik hát nagy orvosok voltak a középkorban, hát ha tudják, hogy valóban...
Meg nagyon sokszor valamilyen hiedelemhez kapcsolódnak, tehát akkor, amikor még nem ismerték annyira az emberi szervezet működését, egy csomó mindent hittek
igaz,
róla,
igaz.
És egy csomószor az elnevezés abból származik, igaz. De hát nem tudjuk.
Igen.
Jó.
Minden esetre a mai értelemben ez nem megfejthető már, nem látjuk a metafora alapját. Igen...
Galkó Balázs küldött nekünk egy szép idézetet. Juhász Ferenc idézi Bartók Bélát. Nem egészen tudom, hogy mihez kapcsolódik a korábbi műsoraink hát közül, de a obszenitás, ugye arról beszéltünk egyszer, az obszenitásról.
A csúnya szavakról.
Igen, és azért idézi Juhász Ferenc Bartók Bélát, mert Bartók Béla megvédi ezeket az úgynevezett obszén szavakat.
Jó, mondjuk el azért, hogy Bartók Béla ugyan igen komoly népdalgyűjtő volt, és nagyon sokszor egyszerű emberektől gyűjtött népdalokat, és az egyszerű emberek bizony némely dalokban kimondták, hogy hát mely testrész mit érzett, és milyen volt, és ezeket ő fölvette persze az ő fonográfiára, hiszen egy tudományos gyűjtésben nincs helye szépelgésnek. És aztán megbírálták őt, hogy hát ez nyomdafestéket nem tűr.
Igen.
Mit ír Bartók Béla, olvasd?
Igen, még hozzátenném azt, hogy nem csak arról van szó, hogy egyszerű emberek, hanem a vidéki életmód, ez nem szerepel az idézetben, csak én mondom, hogy a vidéki életmóddal együtt jár, például az, hogy az állatokkal
hát
gyerekkoruktól
hát
fogva
igen.
Együtt élnek, és
igen.
Nincsenek tabuk például igaz. Az állatokkal kapcsolatban igen. A szex terén.
Igazán.
Mit ír Bartók, vagy mit írt Bartók Béla, akit Juhász Ferenc idéz? Milyen szánalmas az olyan ember, aki nem képes már felfogni az igazi szavak erejét és tisztaságát, azokét, amelyek közvetlenül fejezik ki az általuk jelzett fogalmakat. Milyen közönségesek a pótszavak, amikor arra figyelmeztetnek, hogy valami csúnyát, valami rossz rosszat takarnak. Ezeket a szavakat természetesnek találták a földdel közeli kapcsolatban élő emberek. Ezek az őserejű szavak úgy nőttek ki a termőtalajból, akár a növények, sajátos erejük és szépségük van, s olyan emberek éltek velük, akik azon a talajon dolgoztak, pihentek és szeretkeztek, s testük minden részét ilyen egyenes és nélkülözhetetlen szóval nevezték meg, és ezeket a neveket ízlésesen és finoman használták.
Egy pillanatra szakítsam meg. Természetesen hát ez egy művész embernek a költői fogalmazása, mikor azt mondja, hogy úgy nőttek ki a termőtalajból akár a növények. Ez ugyanis minden öröklött szóra igaz, tehát a szem, a fül, a száj, a láb, azok pontosan ugyanígy nőttek ki, hát ha már így akarunk fogalmazni, ugyanúgy ősi örökségek. Tehát az érdekes az nyelvészetileg, hogy a legcsúnyább szavak, amelyek a nemi szervekre vagy a széklet ürítésre vonatkoznak, azok pontosan ugyanolyan régi szavak, mint a többi.
Ugyanolyan régiek, és ugyanolyan természetesek, igen, és ugyanúgy igen, a környezetünkbeli dolgokra vonatkoznak, igen, szerintem, igen, itt erről van. Igen. Folytatom az idézetet. Azok piszkítják be a szavakat és jelentésüket egyaránt, akik megpróbálják kicserélni őket. Elfeledik igazi értelmüket, s hitvány pótszavakat adnak helyettük. Én a magam részéről, folytatja Bartók, a nem tűri a nyomdafestéket kifejezést tartom a legdurvábbnak minden nyelvben.
Ez jó.
És én ettől mindig megbokrosodtam. Hányszor kínzott meg, amikor szép népdalszövegek kinyomtatásáról volt szó, épp a legszebbekéről, amiket a testi és lelki gyengétség meleg pillanatai termettek, vagy a nehéz élet egyhangúságát megtörő, oly igen kívánatos és örvendetes tréfálkozó kedv.
Hát igen. Eddig Bartók Béla.
És köszönjük Galkó Balázsnak, ez nagyon jó esett.
Igen, igen.
És mi ugyan nem akarjuk védelmünkbe venni az obszén szavakat akkor, amikor olyan környezetben akarja valaki használni őket, ahol nem illik.
Hát igen.
De igen, attól még sajnálata állapíthatjuk meg, hogy ezek a hülye illemszabályok tulajdonképpen egy csomó mindenben gátolnak. Én akkor, amikor az obszén szavakról beszéltem, és ezt mindig megemlítem, akkor is mondtam, hogy nagyon sajnálatos, hogy ezekre a fogalmakra, tárgyakra, tevékenységekre nincsenek normális mindennapi szavaink, hanem vagy ezek a durvának minősített terhelt szavak, tabu szavak,
amiket itt Bartók éppen védelmezett,
amiket ő is védelmez, vagy pedig ilyen teljesen nevetséges orvosi, vagy gyereknyelvi, vagy én nem tudom, igen, milyen igen, elkerülő igen, szavak, amiktől én is
vagy valami. Vagy ilyen politikai korrektség.
Tehát kifejlős. Nekem nem mondja senki, hogy bögyörő, meg nem tudom mit.
Jó, egy kisgyereknek mondhatja, hát igen.
Jó, de igen, ennek igen, megvannak a felnőtt megfelelő is, tehát én nagyon átérzem, amit Bartók mond, és engem is idegesít, hogy elkerülik. Egy probléma van, hogy nem nagyon vannak olyan hétköznapi helyettesítő szavaink.
Igen, hát mert Bartóknak igaza van, amikor az ő népdalgyűjteményét kellett kinyomtatni. Én értem, hogy felháborodott, amikor azt mondták neki, hogy Bartók úr, kérem, ezt nem lehet kinyomtatni egy komoly tudományos népdalgyűjteménybe, de hát az azért nem igaz persze, és ezt gondolom, ő se gondolta komolyan, hogy az élet bármely területén ezeket a szavakat vegyük elő. De hát ez innen már szociológia.
Jó.
Ki következik?
Hát talán Stauber Ervin, csak nem lesz időnk rá, hogy még megválaszoljuk. Elkezdem a kérdést, felolvasom. Észrevettem, hogy vannak szavak, ahol ingadozik a magához hosszúsága, például fonal, fonál. Az érdekes az, hogy alig van ilyen szó A-val és E-ével, viszont nagyon sok van I-U, I-I-vel, U-U-val és Ü-Ü-vel, és van egy pár O-Ö. Kár, hogy nem ír példát egyébként a hallgatónk. Van egy pár O-O-val és Ö-Ö-vel. Te tudsz példát rá, hogy mire gondol? Mert ilyen, mint a fonal-fonál, azért nincs olyan nagyon sok.
Hát valóban igazad van, tehát jó, hát akadémikus, akademikus talán ilyen van E-ével, de hát valóban nagyon.
Hát ezekben van az idegen szavakban, de pont olyat, mint a fonal-fonál, ami rendes
igen, igen, igen,
öröklött magyar szókincsben van, én olyan sokat nem tudok.
Hát ő-ővel van a szőlő, szöllő.
Csak ott nem ez az egyetlen különbség.
Igazad van. Én inkább szöllőnek szoktam mondani, de valóban.
Jó, szerintem adjunk magunknak egy pár perc gondolkodási időt, mert jó, most úgyis meg kell szakítani a műsort, és utána mindjárt jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Ádasdi Ádám.
Üdvözöljük megint hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
A szerkesztő Sugár Ági a felvételt Burger Lala készíti, és egy kicsit elgondolkoztunk Stauber Ervin hallgatónk kérdésén, amivel az első műsorrészt zártuk.
Mit mond?
Én szerintem több különböző jelenségre gondol ő. Az egyik, amit példának fölhoz, a fonal-fonál. De több hasonló példát nem hoz föl, és szerintem a többi példa nem egészen ugyanilyen. Mert itt tényleg az van, hogy van két változata ennek a szónak, és A-val, E-vel ő is keveset talált, én sem nagyon tudok ilyet, ehhez hasonlót, mint a fonal-fonál, ez szinte véletlen.
Tehát a fonal-fonál egy elszigetelt
szerintem
ritkaság,
szerintem nagyon
ugye?
Ritka, igen. És ő maga is mondja, hogy I-U, Ü-vel viszont vagy sokkal több van, nagyon sok van, és O-ővel is van néhány, mondja. Hát az O-ővel, ugye a híres példa, ez az árboc, ugye, amit a helyesírás nagyon sokáig rövid O-val rendelt
igen,
írni.
Igen, a legutóbbi szabályzatban beadták a derekukat.
Igen, hiszen most már gyakorlatilag senki nem mondja rövid O-val.
Igen, és ezért most már az írásban is hosszú O
de az
van.
Is egy elég elszigetelt jelenség igen, szerintem.
Igen, még megemlíteném, hogy a... Van, sok ember azt mondja, hogy óvoda, de még sokkal többen mondják azt, hogy ovoda. Én még is azt mondom, hogy ovoda.
Igen, és ezt hallgatónk is írja egyébként, a bölcsődére is
de
írja.
De tényleg.
Te, és a bölcsődét tényleg hosszú ővel írja a magyar helyesírás.
Igen, mert hogy hát a bölcső szóból származik.
Jó, de azt viszont én még sose hallottam hosszú ővel mondani, hogy bölcső, de hát én ezt még sose hallottam.
Lehet, hogy ő arra gondol, hogy ha úgy van írva, akkor biztos van, aki úgy mondja. Hát jó, ez igen, érthető. És azt is említi, hogy abból, na ez érdekes, tehát a ból-ből végződést megint csak szerintem a fele magyarság hosszúval mondja, én röviddel mondom, tehát én azt mondom, hogy abból, meg könyvből,
igen.
meg ilyesmi, de van aki, főleg Kelet-Magyarországon, hogy abból és könyvből. Ugye Debrecenben, emlékszem a tanszéken, kollégák mondták, hogy ebből a süteményből is vegyél. Most kicsit eltúloztam talán, de ezt rendesen hosszúkkal mondták. Én meg inkább a nyugati hát formákat.
Igen, de a legfeltűnőbb ez az úgynevezett felső nyelvállású magánhangzóknál.
Melyek ezek?
Az I, U és Ü magánhangzóknál a legfeltűnőbb az, hogy elég nagy a különbség a keleti nyelvjárás és a többi nyelvjárás között.
Igazad van.
Hogy nagyon sok olyan felső nyelvállású magánhangzó van, amit a keleti nyelvjárásban bizony hosszan mondanak, ami
kíván,
nekünk szinte
ugye?
Furcsa, igen.
Kíván, meg a
és színes. Lehet, hogy ezekre is gondol a hallgatónk egyúttal.
Igaz, hát joggal. Végül is igen. Én mindig azt mondom, hogy kíván, meg színes, de valóban sokan mondják azt, hogy kíván és színes, és mondjuk el, hogy a magyar helyesírás ugye az a kelet-magyar hát szokáson alapszik, Kazinciék, Debrecen, hát hogy így mondjam, ők alapozták meg a mai magyar nyelvnek a használatát, és ezért az ő szokásuk került bele a helyesírásba, akkor is, hogyha távolról sem mindenki úgy mondja. De akkor tehát azt válaszolhatjuk, hogy érdekes módon ez függ attól, hogy az illető magánhangzót hol képezzük
így
a
van.
Szájban.
Így van.
Mert minél följebb emeljük a nyelvünket, annál gyakoribb az ingadozás, az I, U, Ü esetében.
Hát annyira, hogy ezeknél a felső nyelvállásúaknál, az I, U, Ü-nél, ott mintha ez egy rendszeres jelenség lenne, hogy keleten, amit keleten hosszan ejtenek, azt a többi nyelvjárásban nem ejtik hosszan.
Jó, igen.
Míg
igen,
a többi
igen.
esetben az O-nél, meg az A-nél, ott egyes elszigetelt kivételek vannak.
Így van, igazad van. Vagyis egyre elszigeteltebb, vagy egyre rendhagyóbb, hogy
van,
így mondjam.
Igen.
Az ingadozás még az O-ő esetében még úgy elmegy, az A-E-E esetében már nagyon ritka. Igen.
Igen, például vannak ismerőseim, amikor a toll igét hosszú óval mondják. Én erre gimnazista
én
koromban figyeltem
mondom.
Fel. Toll, azt mondod?
Odébb kell tolni.
Hát én nem. Én nekem ez...
Te hogy mondod?
Ez megüti az én fülemet, én rövid óval mondom toll.
Tényleg?
Hát, de ez is egy ilyen elszigetelt. Itt nem arról van szó, hogy rendszeres, hosszú, rövid óvő váltakozás van, hanem egyes igékben, egyes szavakban.
Mert nekem például az, hogy tojjál, azt én a tyúknak mondanám. Nem pedig arra, hogy tehát egy széket ide, az nekem tojál ide egy
nagyon
széket.
Furcsa.
Te egyformán mondod, és a tyúknak
egyformán.
Is
így van.
Azt mondod, hogy tojál egy
tojás. Igen, de még sose volt ebből félreértés, még egy tyúk sem vette ezt szokon.
Igen.
Igen, nagyon érdekes. Igen. Van például a Klubrádióban egy rendszeresen meghívott Kressz szakértő, Kressz professzornak hívják, sajnos elfelejtettem a polgári nevét, talán valamilyen Attila, nagyon szégyellem, de mindenki Kressz professzornak hívja. Ő például a busz szót, ami sokszor előfordul a szöveg a Kresszel kapcsolatban, azt hosszúval, erősen hosszúval busznak mondja, nagyon érdekes.
Ez egyéni.
Tehát vannak egy... Jó, te tólod is elég.
Nem, az én tólom nem egyéni, mert te kezdted azzal, hogy vannak ilyenek.
Vannak. Igen. De nagyon kevés ilyen embert ismerek. Jó. Tehát léteznek ilyen váltakozások óvalővel,
igen.
Viszonylag sok, igen. Alvalával szerintem igen. Nagyon ritka, az igen. Ilyen fonal-fonál, és felső nyelvállásúval, tehát i, u, ü-vel viszont nagyon gyakori, annyira gyakori, hogy már-már rendszeres a keleti és a nyugati vagy a keleti nyelvjárás és a többi nyelvjárás közötti igen. Eltérés.
Azt azért mondjuk el, hogy a helyesírási szabályzat, vagy szokás többnyire csak az egyiket engedi meg, aztán hát mondjad, ahogy akarod. A fonal-fonál az azért érdekes, mert az benne van a helyesírási szabályzatban, hogy mind a kettő elfogadható.
Igen.
Az árbóc esetében pedig oly módon, hogy eddig csak a rövid o volt, és mostantól kezdve csak a hosszú o.
És nagyon sokszor a keleti, ugye, ahogy mondtad is, nagyon sokszor az egyetlen változat a keleti.
Igen.
Na most az a példa, amit említettél a szőlővel, ugye ott azért más a helyzet, mert ott is van ugye hosszú ős változat szőlő, és rövid ős változat szőlő, de azok a l hosszúságában is különböznek.
Igaz,
ott
igaz.
Ugye a dunántúli nyelvjárásban
igaz.
Hosszabb másolhangzó előtt rövid magánhangzó van, mint kerítés, igaz. Hüttő, szőlő, stb.
Igen.
És ott ez nem függ a nyelvállástól. Tehát azt hiszem, hogy hát legalábbis a középső, meg a felsővel ugyanúgy előfordul.
Ez igaz, jó, AA-vel nincsen. Igen. Még jegyezzük meg, hogy az az állattani kifejezés, hogy hüllő, az
igen,
is
a
nyugat-magyarból származik, mert eredetileg, hát én most már nem tudom, hogy ki Bugát talán, bár az is kelet-magyar volt, nem? Valamelyik régi tudós elhatározta, hogy ezeknek adjunk neveket, ugye latinul reptíliáknak hívják ezeket az állatokat, a gyík, meg a kígyó, stb., és ő azt gondolta, hogy mivel ezek kihűlnek, ezek az állatok, ugye, ha nem kapnak napfényt, ezért azt gondolta, hogy nevezzük el őket hüllő állatoknak az ő saját kiejtése szerint, és így mondta, tehát, és ez belekerült a nyelve, miközben a rendesen az igéből a kelet-magyar norma szerint képezzük, azt mondjuk, hogy a hűlő délutánon megfáznak a gyerekek, de a hüllő már így maradt. Olyan, mint a hüttőszekrény.
Igen, ha már itt tartunk, akkor elpanaszolom azt, amit mindig is el szoktam ilyenkor panaszolni, hogy a földrajzi neveket rögzítő, én nem tudom milyen bizottság, ami megszabja, hogy mit hogyan kell írni a térképen, meg a helységnévtáblákon, meg ilyesmi, az vértes szőlős nevét önhatalmulag vértes szőlősre változtatta, mert hogy az a ugye a helyes írása nem a nyugati kiejtést tükrözi, és annak ellenére egy vértes szőlős ugye
Dunántúl
északi részén van, a helyiek ugye nyilvánvalóan úgy ejtik, hogy vértes szőlős, de úgy látszik, hogy okosabbak akartak lenni ezek a névbizottságiak.
Igen.
Nekem ez egyáltalán nem tetszik az eljárás, hogy akkor megváltoztatják, vagy úgy kell írniuk a helységnevet, ahogy a...
Igen.
Na jó.
Igen.
Oké.
Igen. Ki következik?
Hát, melyiket választod?
Kérlek szépen, itt van Zágon Marian. Ez szórendi kérdést tesz föl, nem hangtanít. Azt mondja, sok nyelvben úgy alkotjuk a kérdést, hogy az igét előre hozzuk. Például németül du bist schön, szó szerint te vagy szép, átalakítjuk kérdéssé, előre hozzuk ugye a bist igét, így fog hangzani, bist du schön, vagy te szép. Ez valóban így van a németben, az angolban is ugyanígy van. Azt mondja az Ágon Marian, ugye a magyarban ez nem így van? Hát nem. De ha mégis, mondja, például sört ivott a gyerek, ivott sört a gyerek? Ez kétségtelen magyarul van, és helyes, de valahogy nem egészen ugyanaz a dolog.
Hát nem ugyanaz. Először is tisztázzuk, hogy ez csak az eldöntendő kérdésekre vonatkozik, igen, ő, igen, nem írja, de ő nem írja, de arra gondol nyilvánvalóan, hiszen a kérdőszót, a kérdőszavas kérdéseknél egész más
történet. Tehát amikor, hol,
igen,
ki is.
Igen, ott a kérdőszó van elől általában. Na most mi történik azokkal a kérdésekkel, az eldöntendő kérdésekkel? Szerintem van egy ilyen tendencia magyarban is, hogy az ige legyen az elején. Ez egyébként azt mondja, hogy sok nyelven, hát azért nem tudom, hogy mennyire sok nyelvre gondolhatunk itt.
Hát amit mi úgy tanulni szoktunk.
Úgy a közeli nyelvek, vagy ilyesmi, hát igen, a rengeteg nyelv van, ahol egyáltalán nem kerül előre az ige, hanem például van egy ilyen kis kérdőszócska, olyan, mint a magyarban az e.
Aha.
És egyébként egy csomó magyar tájszólásban ez is működik, hogy egyáltalán nincs elől az ige, csak kiteszik az e kérdőszócskát. Én nekem ez nem tartozik az anyanyelvemhez, és én ezen egy kicsit, ezt egy kicsit mindig furcsálom, de mert én csak akkor használom az e-t, hogyha alárendelt mondatban van. Nem tudom még, hogy oda fogok-e menni.
Igen.
De egyenes kérdésben én nem szoktam használni, aha, az e-t. Kizárólag ilyen esküszövek, stb.
Aha. Tehát az, hogy jó napot kívánok, van-e kenyér?
Én ezt nem szoktam, igen, mondani. Igen, és ha vidéken hallom, akkor mindig felfigyelek rá, hogy jé, itt másképp mondják, mint ahogy én szoktam.
Igen, 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 igen.
Jó, tehát most tehát sok nyelven egyszerűen ilyen kérdőszócskákkal, vagy másképp jelölik, és egyáltalán ez, hogy előre kerül az ige, szerintem nem, igen, nem olyan, igen, nagyon gyakori.
Olaszul se teljesen természetes, ez nem nagyon mondhatom, hogy volna ilyen szabály. Igen.
Jó, de minden esetre a magyarban is van egy ilyen tendencia, hogy előre kerül. A magyarban egy más szabályszerűség uralkodik, amiről szerintem néha már úgy futólag tettünk említést, hogy van a magyarban egy úgynevezett fókusz helyzet a mondatban, ami az ige előtt szokott lenni, és a kérdő szavak például ebbe a helyzetbe kerülnek. Mikor jön, ki jön, miért jön, hova megy, stb. Ugye mindig a kérdő szó a ragozott ige előtt van.
Igen.
Az eldöntendő kérdésben viszont nincs kérdőszó, és igen, ilyenkor általában az ige kapja meg ezt a bizonyos, ő kerül ebbe a bizonyos, igen, kitüntetett hangsúlyos helyzetbe, hát kivéve, hogyha van egy másik ilyen kiemelt összetevő, tehát kérdezhetem én azt, hogy János itta meg a sört? Ami, igen, szintén egy eldöntendő, igen, kérdés, de azért nem, igen, az ige van elől, mert a János az a bizonyos fókusz, akire én...
Jó, jó, de ha a puszta tény, az orvos látta a beteget.
Igen.
Most átalakítom kérdésé, és magát a tényt kérdezem, akkor azért lehet azt mondani, látta az orvos,
hát
a
persze,
beteget?
Sőt, ez, ugye, a természetes.
Igen, igen.
Vagy,
igen,
esetleg elérakhatunk valamelyik elemét a mondatnak, előre rakhatjuk, de az szinte oda van, tehát az orvos látta a beteget, azért ilyenkor is érezzük, hogy a kérdő mondatnak a tartalmas része az az igével kezdődik, ott csak az orvos inkább csak úgy előre van
ez
vetve.
Ez igaz, de akkor tehát az nem igaz, hogy mondjam, hogy földrajzilag az igének kell a mondat legelején.
Nincs ilyen nyelvtani szabály, nincs, hogy a legelején kell lenni. Annak olyan szabály van, hogy ő neki kell főhangsúlyosnak lennie, kivéve, hogyha van egy ilyen fókuszos elem, mint amit az előbb mondtam, hogy Jóska itta meg a bort, vagy nem tudom, mi volt a példám, ahol ugye egy fókuszos, egy
na most, mert nekem meg az jutott eszembe, ez érdekes, és lehet, hogy erről majd máskor külön kéne beszélni, ami talán a hallgatónk nem is gondolt erre, mert azt hiszem, neki megválaszoltuk a kérdését, hogy...
Nem, még egy dolgot hagy mondjak, a például ebben a német példában a biztosőnél, te szép vagy, ugye ott névszói állítmány van.
Igen.
És a névszói állítmánynál a magyarban egyáltalán nem lehet előrevinni. Tehát itt azért van a különbség, az ő egyik példája, a szép vagy te, illetve az ivott sört a gyerek között, az a különbség, hogyha névszói állítvány van, akkor a magyarban nem működik ez, hogy az igét előre rakjuk, vagy még az se, hogy hangsúlyozzuk, hanem, aha, akkor úgy kérdezzük, hogy szép vagy te.
Tehát az, hogy szomszédunk katona volt, mikor én gyerek voltam. Ugye nem lehet azt mondani, hogy volt katona.
Lehet, csak az egész mást jelent. Azt jelenti, hogy előfordult-e, hogy...
Igazad van, volt katona a szomszédotok? Tényleg, az csak azt jelenti, hogy behívták-e.
Valaha.
És nem, hogy ez volt a mesterség.
Igen, igen, igen.
Tényleg. Na, mert nekem is eszembe jutott, hogy például London a Temze partján terül el. Most ugye azt nem lehet mondani, hogy terül el London a Temze partján. De miért nem lehet mondani?
Hát azért, mert most ez messze vezetne, de a valahol elterülni, az is egyfajta összetett ige a magyarban.
Igen,
egy kicsit olyan, mint a névszója állítmányos igék.
Igen.
A magyarban rengeteg ilyen összetett igeszerűség van, amelyik nem mindig fér bele ebbe az iskolai névszója állítmánynak nevezett...
Igen. És azt nem lehet
szépen. Hát ilyenek az igekötős igék is, ugye? Tehát az igekötős igéknél sem vetjük hátra az igekötőt.
Olvastad el a könyvet?
Ugye, nagyon furcsa lenne, hanem úgy kérdezzük, hogy elolvastad, illetve megint csak az van, hogy akkor vetjük hátra néha, amikor ezt a furcsa értelmezést, a valaha értelmezést akarjuk adni.
Igen.
Vitted ki a szemetet?
Igen.
Valaha? Egyáltalán?
Igen, értem. Igen, csaptál agyon egeret?
Igen.
Igen. Na most igazad van, mert az jut eszembe, hogy na, ebben a pillanatban kiment a fejemből, az ördög vigye el egy, ja igen, példát statuál.
Igen.
Ugye az is ilyen? Mert igen. Nem lehet azt mondani, hogy statuáltak példát. Ugye nem?
Vagy legfeljebb nagyon erőltetetten, hogyha valaha értelemben akarjuk, hogy előfordult az valaha, talán ebben az esetben.
Ajajaj. Tehát azt...
Én azt állítom, egyébként írtam erről a Kubit nevű portálon, nem is olyan nagyon régen egy cikket, hogy a magyarban rengeteg ilyen összetett, igeszerű szerkezet van, aminek a legszélsőségesebb eset az igekötősége, ami tényleg olyan, mint egy összetett ige, mint összetett szót alkotnának, de vannak lazábban összetartozók is, és például az egyik tulajdonságuk, ami jellemző rájuk, hogy eldöntendő kérdésnél ők együtt szoktak maradni.
Mi van a vádat emellett? Lehet azt mondani, hogy emeltek vádat az ügyedben?
Nem nagyon. Én szerintem itt is az van, hogy ha valaha értelemben kérdezzük, hogy előfordult-e olyasmi,
akkor kérdezzük, ha pedig
egy konkrét esetre kérdezzük, akkor szerintem inkább úgy hangzik, hogy vádat emeltek.
Igen, igen, jó.
De még azt is el tudom képzelni, hogy ezeknél az igés szerkezeteknél, mivel annyira sokfélék, már most is felsoroltunk egy csomó fajtát, és annyira változatos, hogy mennyire tartoznak össze ezek, és mennyire alkotnak egy egységet, hogy egy csomószor még változatosság is van, hogy az egyik ember ezt találja jónak, a másik azt. Szóval a fene tudja. Bonyolult, bonyolult. De a rövid válasz az, hogy nem, a magyarban nem az ige előrevitele, nem az a eldöntendő kérdésnek a fő eszköze, hogy előre rakjuk az igét, hanem az, hogy főhangsúlyt.
Igen.
Igen. És ez összetett igék esetében egy kicsit bonyolultabb, körül így foglalhatnám össze a tanulságot. Na, akkor egy kicsit könnyebbet vegyünk. Nagy Kinga hallgatónk kérdezi, az angolban sajátos hanga th, gondolom erre gondolom, mert th-t
írt. Igen, hát igen, igen.
Mert kettő ilyen is van, ugye a th meg a th.
Így van.
Mind a kettő th-val írják. Hogyan illik ezt ejteni, ha magyar beszédben idézünk egy angol szót vagy nevet?
Hát
Ádám, igen. Szerinted hogyan illik? Te vagy ennek a nagy szakértője.
Hát jó, én angol tanár vagyok. Én azt mondom, hogy az egyiket D-vel, tehát mother, anya, angolul mother, a másikat esszer, tehát think, gondolkozni, angolul think. Tehát a művelt szokás, ugye itt megint csak ezt lehet mondani, hogy a művelt szokás, a hagyomány az az, hogy tehát az egyiket D-vel, tehát együtt az legyen together, D-vel, angol together, és legyen a valami, az legyen something, angolul something. Volt ugye a híres miniszterelnök asszony, akinek a neve ezzel a TH-val kezdődött, angolul Thatcher, de a magyar rádióban szerintem nagyon helyesen esszel mondták, tehát Thatcher miniszterelnökről beszéltek.
Azért érdekes ezt a teszádból hallani ezeket a szavakat, hogy helyes, hogy nagyon helyes, hogy így ejték meg, hogy szerinted így kell.
Magyar beszédben, ugye erre vonatkozott a kérdés, tehát hogy...
Értem, hát de hogy miért nem azt válaszoltad, hogy mindenki úgy ejté, hogy akarja?
Jaj, Laci.
Jó, értem. Igen. Tehát van egy hagyomány, mindenképpen van egy
természetesen
szokás.
Természetesen mindenki azt csinál, amit akar általában.
Jó. Tehát
életben.
Csak hangsúlyozzuk, hogy itt arról van szó, hogy van egy létező bevett hagyomány erre igen, vonatkozóan,
igen,
ami egyébként
igen.
érthetetlen, mert ez a föl meg a the, igen, ezek igen. egymás zöngés-zöngétlen párok, és a magyarban, amivel visszaadjuk, azok meg nem.
Így van.
Tehát a logikus az lenne, hogy vagy esz és zö legyen a kettő, vagy,
így van.
Vagy tö és dö igen. legyen.
A franciában, ugye, ott jól tudom, ott D-vel és T-vel, Madame Thatcher, így mondták.
Igen, de hogy a zöt, azt tényleg velejtik, az szerintem változó, tehát az... Azért az egy kicsit műveletlenség velejteni az öngéspárját.
Mert a németek de... viszont megint csak logikusan Z-vel és S-szel
igen?
adják vissza, igen, tehát together mondják együtt, és something mondják.
Mindenesetre a magyarban úgy alakult, hogy a hagyomány, mintha azt rögzítette volna, hogy az egyiket esszel, a másikat dövel mondják az emberek, de az miért az, hogy így illik, vagy így kell. Szerintem egyébként a fő kérdés nem is erre vonatkozott, hogy most akkor sző vagy tő,
igen.
mert szerintem az komolyan nem merül fel senkibe, hogy tinknek kellene mondani. Nem lehet, hogy arra gondol, hogy utánozzuk-e az angol eredeti hangot?
Ha arra gondol, akkor azt válaszolom, hogy ne utánozzuk az angol eredeti hangot, hát nehogy komikussá váljon, mert nem illik bele a magyarba. Én azt mondom, hogyha magyar beszédbe folyamatosan belefoglaljuk, hát akkor mondjuk magyarul, magyarosan, magyar hangkészletet használva. Tehát itt van egy város, aminek a neve B-A-T-H-val van leírva, ugye régi angol fürdőváros, az angolos kiejtés Bath, B-A-T-H-val írva, de hát én magyarul azt mondom, hogy Bász városát megtekintettük, és ő azt kérdezi valóban, hogy ha megismerkedtünk ezzel a várossal, akkor mit mondjunk és mit írjunk? Ugye... És hát,
azt írjuk, amit mondunk, nem?
Igen.
Én az, mindig azon a véleményen vagyok, hogy az a helyesírás az a kiejtés tükrözése.
Hát igen. Tehát akkor megismerkedtünk Bászsal túránk során, és akkor az írásban B-A-T-H
szal.
Kötőjel szal.
Én a helyes írásról nem szívesen nyilatkozom,
tudom,
mert nem értek
tovább,
hozzá, de nem lesz időnk már tovább menni szerintem, mert nem lejár a műsorítani, de az a lényeg, hogy a helyes írási szabályzatban az van, hogyha olyan betű, szokatlan betűkombinációra végződik egy szótő, ami nagyon eltér a magyar szokásos kiejtéstől, vagy néma hangokra végződik, vagy néma nem ejtett betűkre végződik, akkor rakjunk kötőjelet. Na most az, hogy az angol TH,
hát ez nem
a szó végén, az annyira szokatlan, hogy az a H az a végén, az némának számít.
Nem, ugye nem arról van szó, hogy T-re végződik, és utána van egy néma H, hanem
na most ennek ellenére lehet, hogy a magyar helyesírás valamit mond erről, kifejezetten az angol TH-ról, hogy hogy kapcsoljuk hozzá a toldalékokat, kell-e kötőjel, vagy nem kell kötőjel.
Igen.
Én ebben nem tudok eligazodni, mert amit erről a magyar helyesírási tanácsadó ír, az nekem nem... kristálytiszta, mitől nevezünk valamit szokatlan
hát jó,
betű kapcsolatnak.
Hát, jó, igen. Én szeretem
a szokatlan?
Én szeretem a kötőjelet ilyenkor, mert hát világosabbá teszi az olvasást. Igen. Tehát B-A-T-H, kötőjel, szal.
Jó, hogy te szereted a kötőjelet, én meg szeretem például nagybetűvel írni az ilyen szavakat, mert az fölhívja a figyelmünket arra, hogy ne keressük az értelmét, hogy ez egy tulajdonnév, ugye?
Aha.
És én például akkor is szeretem nagyjal írni, amikor I képzőt rakok a végére, hogy fölhívjam az olvasó figyelmét, hogy ez egy... De tudjuk, hogy a magyar helyesírás nem így jár el, ő azt mondja, hogy akkor már kicsivel kell írni.
És egybe.
Igen, ő ezt tanácsolja, én meg nem szoktam elfogadni a tanácsait, kivéve, hogyha nyomtatásba szánt szöveget.
Tehát a bászi hőforrások, az ugye úgy volna, hogy B-A-T-H-I kis B-vel a helyesírási szabályzat
vagy kötőjellel,
szerint.
Vagy kötőjellel,
de,
azt nem tudom.
Abban a pillanatban, hogy kötőjellel, akkor visszaugrik nagybetűvel.
Ja, bocsánat.
Akkor visszaugrik.
Tehát akkor vagy kisbetűvel, B-vel kötőjel nélkül, vagy nagybetűvel és kötőjellel.
Igen, és az nekem szimpatikusabb, ahogy neked is, mert jobban látszik, hogy mely.
Jó, hát ez a helyesírásról szóló rész szerintem a szilveszteri baronkodásba jobban beleillett volna.
Jó van, hát a hallgatókat persze érdekli. Hát
jól van, akkor köszönjük szépen a figyelmet, a jövő héten jelentkezünk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.